Tulajdonképpen a tegnapi előadást szeretném folytatni egy kicsit másképpen. Ami most elhangzik, az annak szerves folytatása. Na most bevallom, hogy elég sok elméleti része lesz ennek is, de egy híres svájci gyógypedagógus azt mondta, hogy semminek nincs nagyobb gyakorlati értéke, mint egy jó elméletnek. Hát ebben van valami. Úgyhogy próbáljuk meg így fogadni. Remélem, hogy Isten igéjéből táplálkozik mindaz, amit szeretnék itt elmondani. Hát először is látunk itt egy ragyogó kisgyereket, ugye gyönyörű. Miért? Mert mosolyog, boldog. És azt hiszem, hogy ez jellemző a gyerekekre. Ők szeretnek élni. Annak ellenére, hogy megszületni nem biztos, hogy könnyű volt. Azt mondják, hogy a szülőutakon átpréselődni nem nagy élmény. Milyen jó, hogy mi elfelejtettük. És már erre nem emlékszünk. De világra jött, és akkor örül annak, hogy él. És én azt gondolom, hogy mi mindannyian, akiknek gyerekeink vagy unokáink vannak, úgy vagyunk ezzel, hogy azt szeretnénk, hogy szeressenek élni felnőtt korukban is. Miért? Nem minden felnőtt ember szeret élni? Sajnos én találkoztam olyanokkal, akik nem szeretnek élni. És menekülnek valahová az élet elől. Hát néhányan öngyilkosságban, van, aki kábítószerbe, alkoholba, van, aki valamilyen hobbiba menekül. Mert rossz élni. József Attila egyik sora is eszembe jut, azt írja a verse végén, hogy éltem, és ebbe más is belehalt már. Hát persze, hogyha valakinek nincs élő hite, valóban nehéz. Az utolsó versei között találjuk ezt a verset, úgy kezdődik, hogy talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vadnyom. Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Ez nyomasztó érzés. De hát a gyerekeink szeretnek élni, és mi szeretnénk, hogy szeressenek élni ezután is, felnőtt korukban is. Mi ennek a titka, mit tehetünk ennek érdekébe? Csak arra kell ügyelnünk talán, hogy ne rontsuk el ezt az élethez való ragaszkodást. Hiszen mindent megkapott, ami az élethez szükséges, ne rontsuk el. Hagyjuk őt a maga természetes állapotában. Hát vannak olyan pedagógusok, pontosabban egy pedagógiai irányzat, amely ezt sugalmazza, ezt nevezik humanista pedagógiának, tulajdonképpen ismerjük ezt, majd mondok néhány nevet is, meg néhány alapelvet, tegnap is elhangzott egymás ebből a gondolatvilágból, akkor rá fogunk ismerni. A kérdés az, hogy igaza van-e a humanista pedagógiának. Hát a humanista pedagógia atyát itt látjuk. Úgy hívják őt, hogy Jean-Jacques Rousseau, nagyon derék ember volt, filozófus. Gondolom, hogy legtöbben ismerjük az ő fő gondolatait, még akkor is, ha nem olvastuk konkrétan az ő könyveit, hiszen annyira elterjedt az a nézete, hogy az ember alapvetően jónak születik, csak elrontotta a civilizáció. Ezért mi a megoldás? El a civilizációval, vissza a természethez. Ha semmi más, ezt a jelszót ismeri mindenki Rousseau-tól, vissza a természethez. És ennek a jelszónak nagy divatja van manapság, és meg kell mondani, hogy van is benne valami. Hiszen minden jobb, ami természetes, és kevésbé jó az, ami mesterséges. Úgyhogy beszélünk természetes életmódról, természetes táplálkozásról, pont ebben a körben. Ez a gondolat azt hiszem ismerős, természetes gyógymódokról. Nagy baj az, hogy ezek az eszmék napjainkban, különösen kis hazánkban nagyon hajlamosak okkult elvekkel is keveredni. Pedig sok jó elv van közöttük. Na, a mai humanisták azért nem ragaszkodnak annyira, hogy vessük el a civilizációt. A legismertebb humanisták is azért nem bánják, hogy van villanyvilágítás, hogy a közlekedéshez van autó, meg repülőgép, használják még a laptopot is, meg a projektort is. Hát Rousseau ezt el nem tudta volna képzelni, hát persze, hogy nem, az ő korában ilyen nem volt, de találtak egy másik bűnbakot. Ez a másik bűnbak pedig a tekintély. A humanista pedagógia, a tekintély elvű pedagógia ellensége. Ha halljuk ezt a kifejezést, hogy tekintély elvű pedagógia, mi jut eszünkbe, vagy ki jut eszünkbe, úgy tudom, vannak itt pedagógusok többen is. Mert csak kíváncsi vagyok, hogy kik pedagógusok még rajtam kívül? Hát nem túl sok, de azért néhány van. Köszönöm szépen, hát én gondolom, hogy mi a porosz Hervart jut eszünkbe, nem? Hát ő aztán megmondta, rendnek muszáj lenni. Meg vannak szabályok, és ahhoz kell alkalmazkodni. De a humanisták szerint ez nem vezet semmi jóra, mert a gyerekben minden lehetőség benne van. Igen, vissza a természethez, az a gyerekneveléssel kapcsolatban pedig azt jelenti, hogy ne avatkozzunk bele a természet adta spontán fejlődésbe. Megvan annak a természetes menetrendje, ahogyan kibontakozik a gyermek személyisége, ne rontsuk már el. Hagyjuk. De ismerünk másokat is. Nem tudom, hogy ezt az elegáns úriembert ismerjük-e. Hát arcról nem biztos, de a nevét jól ismerjük. Őt úgy hívják, hogy Thomas Gordon, a TET meg a PET című könyvek alkotója, tehát a tanári meg a szülői nevelés kézikönyve, megjelentek ezek magyarul körülbelül 20 évvel ezelőtt, és abban az időben nagy kereslete volt. Mit mondott Gordon? Volt néhány nagyon fontos gondolata. Például az, hogy kísérjük a gyermeki fejlődést és a gyermek megnyilvánulásait értő figyelemmel. Ez a kifejezés, hogy értő figyelem tőle származik. Úgy emlékszem, tegnap mi is használtuk. És én azt gondolom, hogy ez valóban nagyon fontos. Értő figyelem. Rögtön eszünkbe jut egy másik kifejezés, ami már-már köznyelvi szóvá vált, pedig eredetileg nem az, az empátiára gondolok, amit ha szó szerint fordítjuk, akkor beleérzés, de ott többről van szó. Az empátia azt jelenti, hogy én megértem a másik embert, mégpedig azáltal, hogy a helyzetébe illeszkedem, és onnan próbálom megérteni az ő világát. Fontos ez? Már hogy ne lenne fontos? Egy lelki gondozói beszélgetésben megérteni valakit csak úgy lehet, hogyha helyzetébe illeszkedem. Megértem őt, oda megyek, ahol ő van. Ha kell, gyermekké leszek. Pál apostol azt írja, zsidónak zsidóvá, görögnek göröggé. Ez nem azt jelenti, hogy ő együttemre lépett a judaizáló rabbikkal, sőt, egyáltalán nem. De úgy szólalt meg, amikor hozzájuk szólt, hogy azok értsék. Vitatkoznak azon, hogy ki írta a zsidókhoz írt levelet, nem lehet tudni. Én hajlok arra, hogy Pál volt a szerzője ennek a levélnek is, de úgy érvelt, és olyan képeket és olyan hivatkozásokat használt, amelyeket a zsidó származású, a vallásos zsidó származású keresztjénné lett testvérei értettek. A görögöknek másképp beszélt, azoknak úgy beszélt, ahogy az aténi prédikációban, erről olvasunk az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben. Szó volt arról is, talán ma délelőtt, hogy milyen nehéz megérteni az asszonyokat, pedig erre szükség van. Legalábbis, ha boldogulni akarunk mellettük, asszonyoknak is azért van egy jó tanácsom, hogyha hazamegy a férjed, és szeretnél vele megbeszélni egy fontos dolgot, előbb etesd meg. Mert akkor sokkal szelidebb, és sokkal megértőbb, és türelmesebb lesz. Ugye? Így működik? Igen. Hát okos asszonyok ezt már tudják. Na hát ennyit, egyelőre ennyit Gordonról, és ki ez a másik tekintélyes úriember, Benjamin Spock. Az ő könyvei is eléggé elterjedtek egy időben, akár a csecsemőgondozás, akár a serdülőkről szóló könyve. Hát talán ő ment legtovább ezen a russzói vonalon, amikor kimondta azt, hogy ne akadályozzuk a kibontakozását, szedjük fel a korlátokat. Hát tegnap este erről már beszéltünk valamennyit. Ne korlátozzuk semmibe. Ha rám figyelsz, azt csinálsz, amit akarsz. De akkor milyenek figyeljek rád? Tehát engedjük szabadon, azt tegyen, amit akar, válogat, nem baj. Azt nézd meg a tévében, amit akar. Hát nagyon messzire el lehet menni ezen a vonalon. Minden esetre innen Spocktól származik ez a nézet. Én azt hallottam, hogy később már pályája végén belátta azt, hogy az amerikai társadalomban eluralkodott liberalizmus nem a szabadság vágy, hanem a szabadosság elég nagy mértékben köszönhető az ő tanításainak, ezért talán vissza is vonta. Na most azt nem tudom, hogy ez az információ mennyire hiteles. De el tudom képzelni. Tehát összefoglalva a humanista pedagógia tanításait, ha nem akadályozzuk a gyereket, és értő figyelemmel viszonyulunk hozzá, akkor a gyerek biztonságban érzi magát, ami harmonikus lelki fejlődésének az alapja. Hát ez a célunk, erre vágyunk, hát akkor odafigyelünk a humanista pedagógusokra, de hát fölmerül a kérdés, hogy igaza van-e a humanista pedagógiának. Erre az a válaszom, hogy igen, de csak részben. Úgyhogy nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy hogy is működik ez valójában. És itt be kell vezetnünk egy másik fogalmat, tulajdonképpen ezt is bevezettük tegnap, ez a szeretett tank vagy szeretett tartály fogalma. Keresztény pszichológusoktól származik, elsősorban Ross Campbelltől. Az ő könyveit kb. 20 évvel ezelőtt kezdte kiadni a harmadkiadó, az egyik talán a legelső magyarul azon a címen jelent meg, hogy életre szóló ajándék. Azt hiszem, hogy sokan olvastátok ezt a könyvet. Azután a serdülőkről is írt könyvet, szülőknek külön, a szülői hivatásról, és hát az ő könyveiben szerepelt magyar fordításban először ez a kifejezés. Emlékezetem szerint az első Kember könyvekben még úgy, hogy érzelemtank, vagy érzelmi tank. Chapman együtt működik vele, ma is, tudomásom szerint, Gary Chapman, ma az ő könyvei divatosabbak talán nálunk, az egymásra hangolva, meg gyerekre hangolva, meg kamaszra hangolva, kezdjük újra, ez is egy könyvcím, meg maradjunk együtt, sőt, van olyan könyve is, hogy Istenre hangolva, azt is érdemes elolvasni. Hát ő is használja ezt a fogalmat nagy előszeretettel. Tehát keresztény pszichológusoktól származik, mit jelent ez? A fogalom. A szeretet légkörében spontán feltöltődik. Tehát ha valakit szeretettel vesznek körül, az olyan a gyerek számára, mint a mobil telefonnak az, amikor a töltőkészülék megfelelő végét bedugjuk a konnektorba. Ugye azaz a közeg számára, ahonnan a töltés jön. Hát egy láthatatlan tartályról van szó, egyetlen boncmester sem találná meg a szeretett tartályt, vagy egyetlen sebész sem. Fiktív fogalom, mégis valóságos, olyan, mint a lelki élet egy másik területén, talán sokkal elterjedtebb fogalom, a tudat alatti vagy tudattalan, ez a mélylélektan alapfogalma Freudtól származik. Ez azt jelenti, hogy amit nem szeretünk tudomásul venni, vagy nem szeretünk tudni, azt kiszorítjuk a tudatunkból arról. Ne úgy teszünk, mintha nem tudnánk, de valóban el is felejtjük. Nem valódi felejtés ez. Kiszorítjuk a tudattalamba. Attól nem szűnt meg létezni, attól elő-elő bukkan elszólásokban, elvétésekben, viselkedésünkben. Nos hát, ilyen értelemben fiktív fogalom a szeretett tartály is, minden gyerekben benne van, sőt, minden felnőttben benne van, de a gyerekkor fontos funkciója az, hogy ez a tartály töltődjék. Hát megfelelő körülmények között ez töltődik. Mert a szülők spontán módon produkálják a szeretett megnyilvánulásokat. Hát úgy szoktuk babusgatni. Most is láttam egy gyereket, az anyukája megsimogatta a fejét. Miért? Nem kérte a gyerek. Spontán jött. Töltött egy picit a baba szeretett tartáját. Egy kedves szó, egy meleg pillantás, egy dicséret. Mind-mind töltik a szeretett tartályt. Na de most úgy hirtelen gondoljunk olyan gyerekre, aki nem a szüleivel él, mondjuk nevelő otthonban él, futószallagon szokták etetni, vagy cumisztatni, futószallagon szokták fürdetni, tisztába tenni. A gondozónőnek rengeteg dolga van. Először is nem egy gyerek van rábízva, hanem mondjuk 10. Nem ér rá gügyögni vele. Akkor nyilván nem jut energia és idő arra, hogy a babának töltögesse a szeretett tartályát. És akkor üres lesz, és úgy nő fel, Mi lesz ennek a következménye a személyiségében? Hát erről majd beszélünk. Na most fontos azonban tudni azt is, hogy ahhoz, hogy szocializált felnőtté váljon, mi az, hogy szocializált? Olyan felnőtt, aki tud közlekedni a társadalmi közegben, aki tudja, hogy hogyan kell viselkedni, aki megfelelően tud viszonyulni az emberekhez, mosollyal fogadni, kedvesen megnyilvánulni feléje, ahhoz nem csak az kell, hogy kielégítse a hiányait és biztonságban érezze magát, hanem arra is szüksége van, hogy közben megtanuljon másokra figyelni, nem csak magára. Igen, van úgy az ember, hogy néha azt érzi, hogy most én következem, most magammal kell foglalkoznom. Talán ismerjük azt a versort. Hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Én magamat megismerni se tudom a másik ember nélkül. Megint egy érdekes pszichológiai fogalmat hadd említsek, így nevezik, hogy szociális tükör. Honnan tudom, hogy én milyen vagyok? Onnan tudom, hogy a másik ember szemébe nézek. Nem csak a szemébe, onnan tükröződik vissza az, hogy ki vagyok én, ahogy hozzám viszonyul. Persze ez a tükör olykor torzít is. Édesanyám tükre sokkal szebbnek és jobbnak mutat, mint mondjuk a tanáraim tükre, szociális tükre. De valami ennek mutat, és az én képem aszerint alakul, hogy milyen tükröt kapok másoktól. Mert szüksége van arra is, hogy megtanuljon mások szükségleteire figyelni, ne csak magára, ne csak azért nézek a másik szemébe, hogy meglássam benne magamat. Rendben vagyok nála, oké vagyok nála. Nem véletlenül fogalmazom így. Van egy pszichológiai irányzat, amelyik használja ezt a kifejezést, az úgynevezett tranzakcióanalízis. Erik Berne könyve valószínűleg többek kezében volt már. De oda kell figyelnem a másikra is, és képes legyek szeretetet adni másoknak. De honnan adhatok szeretetet? Abból a tartályból, ami bennem van, és ami közben föltöltődött, és ha olyan emberek között élek, akik szeretnek, akkor folyamatosan töltődik most is. Hadd kérdezzem meg, követhető így, ahogy mondom, nem? Elvont kissé? Nem. Jó, megnyugtató. Kaptam egy szociális tükröt. De ki provokáltam? De köszönöm, hogy megkaptam. Na most, akinek teli van a szeretet tankja, azt tud szeretetet adni másoknak, és az Úr Jézus is tanítja ezt. Meg szoktam kérdezni, ha idézem ezt az igét, hogy hol van ez megírva, hát most könnyű, mert oda van írva, ki van vetítve. Az Úr Jézus mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Hát legtöbben azt mondják, ha nincs odaírva az ige helyett, valamelyik evangéliumban, érdekes, nincs benne egyik evangéliumban sem. Onnan tudjuk, hogy az Úr Jézus mondta, hogy Pál apostol idézi, amikor búcsút vett az efézusi vénektől a tengerparton. Igen, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Teli van a szeretet tankom, már majd szétpukkad, hát kell adnom másoknak szeretetet, csak az a helyzet, hogy attól nem lesz kevesebb benne. A szeretet az egy olyan tartalom, ami még növekszik is, hogyha osztogatok belőle másoknak. Na most éljünk vissza arra a gyerekre, akiről futólag szó volt, aki például nevelő otthonban nőtt fel, vagy nem nevelő otthonban, otthon nőtt fel, de nem kapott szeretetet, mert elhanyagolták, vagy egyszerűen elhagyták, nem volt rá idejük a szülőknek, sőt, megalázták nem egyszer. Mi lesz belőle egy olyan ember, aki szeretet éhségben szenved? Ismerünk ilyeneket? Vannak csimpaszkodó felnőttek, akiket nehéz lerázni? Talán ismerünk ilyet? De megértjük őt, ha megismerjük az életét, a gyökereit, a múltját. Az ilyen gyerek vagy pótkielégülést keres, csavarog, dohányzik, narkózik, stréber lesz belőle, miért az nem jó? Általában a sokra törekvőt, aki szeretne kitűnni, és teljesítményeket fölmutatni, azért díjazni szokta a társadalom. De érdemes észrevenni, hogy ennek a magatartásnak a gyökere nagyon sokszor ugyanaz, mert ő szeretné megmutatni, hogy ő is értékes, mert ezt nem kapta meg. Gyerekként nem kapta meg. Megfelelő körülmények között, amikor a gyerekünk elkezdi az első lépéseit tenni, úgy emlékszünk erre, ezt nehéz elfelejteni. Úgy jár, ahogy a tengerészek terpesztett lábakkal, mintha fizikát olvasott volna, hogy a súlyvonalnak metszeni kell az alátámasztási felületet. És közben a fenekére esik, de az apja ott áll és biztatja, és nem tolja le. Nem mondja, hogy hogy voltál ilyen ügyetlen, hogy elestél. Mert miért nem mond. Legalábbis spontán módon nem, hanem bátorítja, biztatja. A serdülő szokott olyat kapni, hogy hát már több eszed lehetne ennyi idős korodba. Ettől azonban nem lesz több esze. Úgyhogy bonyolult kérdés ez, a serdülők lélektanába nem akarok belemenni. Tehát a stréberség is, vagy az a viselkedés, amivel föl akarja hívni a magára a figyelmet. Például, hogy csavarok. Elveszett, hát akkor legalább keresni fogják. Vagy amikor József Attila azt írja, bárcsak megvernél még egyszer, mert akkor legalább foglalkoznál vele. Mert nem foglalkozik vele az anyja, mert ott hagyta, meghalt. És ezért haragszik az anyjára. Tehát vagy ezt teszi, vagy nem ad, hanem kíván, követel, rabol, erőszakoskodik. Vagy teszi mind a kettőt, egyre több ilyen ember van, egyre több ilyen fiatal van ebben a kis országban, és azt hiszem, hogy ebben jelentős szerepe van az életünknek. Jelentős szerepe van annak a néhány évtizednek is, amikor azt hirdették, hogy a gyereket nem érdemes otthon tartani, kialakították a bölcsődék hálózatát, adják be oda, olyan, mint egy ruhatár, majd munka után érte lehet menni, meg egyáltalán az intézményes nevelés az a jó, mert ott szakemberek foglalkoznak a gyerekekkel, nem? Hát képzett pedagógusok. A szülő meg nem ért hozzá. Hát más kérdés, hogy mindig a totális diktatúrák igyekeztek elvenni a szülőktől a gyerekeket. Így volt ez már az ókori Spártában, így volt a hitleri Németországban, így volt, vagy majdnem így volt nálunk a Rákosi korszakban, és még utána is, meg nem olyan régen valaki vissza akarta állítani a bölcsődék hálózatát, és döbbenve hallottam, ezt tegnap említettem, hogy Ma is van olyan ötlete a magyar pedagógiai vezetésnek, hogy legalább 4 óráig maradjon az iskolában a gyerek. Jó, ezt értem bizonyos esetekben. De ahol szerető szülők vagy nagyszülők fogadják, ott miért maradjon ott? Na, erről egy piciket cikket írt a Biblia és Családban, a legutolsó cikk. Egy fiatalasszony, egy lelkész feleség egyébként, Gyermekeink helye. Ez a cím annak a kis cikknek, aki hozzájut ehhez a számhoz, néhány szám itt terjed valahol, annak javaslom, hogy olvassa el. Hát jó esetben az ilyen gyerek alkotással, költészettel, művészettel kompenzál. Vannak ilyen tehetséges gyerekek. Egyet legalább jól ismerünk, be is mutatom. Ismerjük ezt a verset. Egy gyerek írta. De szeretnék gazdag lenni, egyszer libasültetenni, jó ruhában járni kelni, és 5 forintért kuglert venni. És a végén, s mert nincs meg e sok jó dolog, azért nem vagyok én boldog. Hát itt van az a gyerek, a kis József Attila. Egyébként ezt a táblát valószínűleg holnap délelőtt is be fogom mutatni egy más összefüggésben. Elnézést kérek, az unalmas lesz, mert ugyanazt. Még egyszer látni fogjuk. De milyen lett felnőttként? Felnőttként többek között ezt írta, jaj, szeressetek Szilajon. Érezzük a szeretetéséget. Hessentsétek el, nagy bajom. Eszmény közt, mint a majom a rácsok közt, le és föl visongok, és ugrándozom, mert semmit nem hiszek, s nagyon félek a büntetéstől. Kétségbe esett kiáltás. Halandó, hallod é dalom vagy, zúgott csak, mint a malom. Ölelj meg, ne bámulj vakon a kifent rohamkéstől. Hát kinél van a rohamkés? Lehet, hogy Attilánál, mert agresszív a fájdalomtól. Nincs halhatatlan oltalom, akinek panaszolhatom, félek a büntetéstől. Úgy oda kellene kiáltani neki, te Attila, van halhatatlan oltalom. Utolsó versei kétségbe esett istenkeresések. Sajnos nekem az a benyomásom, hogy igazán nem talált oda. Pedig kereste kétségbe esetten. Nagyon őszinte vallomás egyik töredéke. Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Milyen jellemző. Közel van. Isten közel van. Nem kell Mekkába zarándokolni, még Rómába se. Itt van. Megszólítható. Ma is. Most is. Hát ez az utolsó fénykép róla. Azt gondolom egyértelmű, egy mély depresszióban élő ember. Na de térjünk vissza a gyerekekhez, aki nem korlátozza a gyermekét. És mindent megad neki, hiszen a humanista pedagógusok ezt tanácsolják. De közben önmagát nem adja. Mit jelent az, hogy önmagát? Idejét és értő figyelmét, az is akadályozza az egészséges lelki fejlődést. Látunk itt 2 jellegzetes fényképet, dacot, követelzést, a hisztis gyereket, talán ismerjük ezeket az arckifejezéseket. Mert az ajándékok és a kényeztetés nem töltik fel a szeretet tartályt, marad a szeretetéség. Csak az tanul meg szeretni, akit valóban szeretnek. Sokszor a szülők ajándékokkal igyekeznek kiváltani az idejüket, a törődésüket. Megnyugtatják magukat, és tulajdonképpen hazudnak maguknak, meggyőzik magukat. Én szeretem a gyereket, hiszen mit meg nem adtam neki. Drága ajándékokat vette. Milyen sokba került. És most elrontotta. Adott volna neki kukoricacsutka babát. Ért volna annyit, mint a villanyvasút. Mert ez nem azt jelenti, hogy ne adjunk villanyvasutat, lehet. Vagy távirányítós autót, lehet. De ha nem adjuk mellé magunkat, akkor ezek a drága játékok nem töltik be azt a szerepet, amit pedig szántunk nekik. A valódi szükséglet, nem a villanyvasút, a gyermek valódi szükséglete a szülők szeretete. Walter Nietzsének van egy nagyon kedves könyve, a KIA adta ki, a Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány, az a címe, a szeretetet tanulni kell. Ő definiálja így a szeretetet, hogy az annyit jelent, hogy én kutatom a másik valódi szükségleteit, és azt igyekszem betölteni. Érdemes beszerezni ezt a könyvet egyébként. A szeretett tank telítettsége tehát nem a komfort függvénye. Ma Magyarországon legalábbis az emberek túlnyomó többsége komfortos körülmények között él, vagy nem? Kinek a lakásában nincs villanyvilágítás? Úgy látom, senki nem jelentkezik. Kinek nincs otthon vízöblítéses vécéje? Mátyás királynak nem volt. Neki olyan gravitációs rendszerű volt. Mert olyan, ahová király is gyalog jár. Jó, ha luxus körülményeket az jelentett esetleg, hogy nem kellett kimenni a palotából, ha igénybe kellett venni azt a helységet. Az étkezésünk milyen? Szegény Mátyás király folyton csak vaddisznó pecsenye meg őzgerinc, soha egy kis paradicsomos káposzta, mert a paradicsomot még nem ismerték akkor, majd később jött csak Amerikából. És rengeteg étel onnan jött, jóval később. És ha ő felsége fürödni óhajtott, akkor a szolgái vizet melegítettek, és föltöltötték a dézsát. És ő abban helyezkedett el. Hát sokkal jobban élünk, mint Mátyás király, nem? Legalábbis komfortosabb körülmények között, de nem vagyunk megelégedve. Amire igazán szükségünk van, az, hogy szeressenek. Egyben mindenki biztos lehet. Isten szeret téged. Ő benne nem fogsz csalódni. Emberekben lehet. Na most ez a két fotó, amit mutatok, ez néhány évvel ezelőtt egy afrikai, nyugat-szaharai menekült táborban készült. Ez a konyhájuk. Asszonyok próbálnak ott valamit készíteni. A másik képen pedig gyerekek vannak. Én úgy látom, mosolyognak, pedig az apjuk valahol távol van, vagy már nem is él, vagy lehet, hogy harcol valahol. De jók a személyes kapcsolataik. Azért tudnak ilyen vidámak lenni. Most ahhoz, hogy a gyerekek gyerek biztonságban érezze magát, nem csak arra van szüksége, hogy a szülei szeressék őt, hanem arra is, hogy szeressék egymást. Hát akkor mi a fontos? Az, hogy még őt megelőzően legyen gondunk a házasságunkra, a saját házastársi kapcsolatunkra. Legyen időnk egymásra. Ma itt járt egy rádió riporter, néhányan talán találkoztatok vele. Amikor elköszöntünk, akkor mondta el, hogy fiatal korában, vagy amikor fiatal házas volt, akkor mondta valaki neki, hogy a házasság titka három dolog: beszélgetni, beszélgetni, beszélgetni. Azt nem tette hozzá, hogy nem veszekedni. Az nem beszélgetés, hanem beszélgetni, föltárni magunkat azzal a céllal, hogy megismerjük egymást, és nem lesz unalmas. A házaspári heteinken szoktunk kérdőíveket is kiosztani. Eleinte úgy reagáltak rá sokan, hogy hát, mert megmondtuk azt, hogy délután 2 és 4 között csak a házastársaddal beszélgethetsz. Hát mi nem tudunk beszélgetni, mert már 10 éves házasok vagyunk, mi már mindent megbeszéltünk. Mert 2 óra az rengeteg. Hát adtunk kérdőíveket, beszéljétek meg azt, ami ezen rajta van. Szóval kiderült, hogy néha kevés az a 2 óra is. Mert kiderült, hogy nem is ismerjük egymást. Hiába telt el már több év. Hát mi nyáron, múlt nyáron voltunk 50 éves házasok, most már 51-et tapossuk, 11 évvel több egy pusztai vándorlásnál. De még mindig okozunk egymás számára meglepetéseket. Jót is. Az emberi személyiség gazdag, kimeríthetetlen, úgyhogy nem kell félni a beszélgetéstől. Hát az asszonyok nem is szoktak félni. Néhány férfi van úgy ezzel, hogy emlékszem, egy férfi egyszer kijelentette, hogy nekem a legszörnyűbb, amikor a feleségem azt mondja, hogy beszéljük meg. Hát mit beszéljünk róla? Nem beszélni kell, itt cselekedni kell. Hát ugye mások az asszonyok, mások a férfiak. Mi valóban szeretünk elvonulni, ott megozzuk a megoldást, tálaljuk az asszonynak, ő meg csalódott. Miért? Tulajdonképpen nem a megoldásra vágyott, hanem arra, hogy beszéljünk róla. Még az se olyan nagy baj, ha nem jutunk megoldásra. De megbeszéltük. Néhány asszonyi arcból most azt látom, hogy ez így van. Hát én is nagyon nehezen tanultam meg. Hát most még nem volt késő. Nos hát, a házasságunk ápolására van szükség. Itt látunk egy jelképes ábrát, itt éppen a férj és a feleség között villámok cikáznak, azaz háborús helyzet van. A gyereket az úgynevezett lelki köldök zsinór mindkettőjükhöz oda kapcsolja, de ő nincs biztonságban. Rángatózik ez a lelki köldök zsinór. Hiszen azt éli át, hogy azok gyilkolják egymást, akiktől az én életem függ. Ez azt jelenti, hogy én veszélyben vagyok. Az állatok menekülnek a veszélyzónából. Ha ég az erdő, menekülnek. Ha jön az árvíz, menekülnek. Ő, pici baba vagy kisgyerek nem tud menekülni. Mit tesz? Önmagába fordul, szopja az ujját. Betókozódik, ahogy az egysejtűek, amikor kiszárad a környezetük, így próbál védekezni, túlélni. a nehéz helyzeteket. De miről beszél a másik ábra, ha köztünk egység van, és attól lehet egység, hogy Jézus Krisztus összekapcsol bennünket. Ez a kereszt az ő jelenlétét jelképezi. Akkor egyek vagyunk. Saját személyiségünk attól nem szűnik meg. De mégis egyek vagyunk. És akkor a gyerekünk biztonságban van. Előző esetben szorong, de ami szeretjük és tiszteljük egymást, akkor biztonságban érzi magát. Tegnap ugye elhangzott az, hogy egyik legalapvetőbb szükséglete a gyereknek az, hogy biztonságban érezze magát. Hát a humanista pszichológia tanítja, rendkívül fontos, mitől van biztonságban. Ha értő figyelemmel viszonyulunk hozzá, igazuk van. Ha szeretjük őt, igen, igazuk van. Föltöltjük az érzelmi tankját. De nem csak arra van szüksége, hogy őt szeressük, hanem arra is, hogy egymást. Nagyon tömör mondattal így tudnám megfogalmazni, hogy a házasságunk gondozása, megelőző gyermekvédelem a gyermek érdekében is történik. Persze a saját érdekünkben is. Na most ezt a rajzot mutattam tegnap. Ismerjük, úgyhogy egy kis ismétlés. Tehát a korlátra szükségünk van. Ahhoz, hogy szabadon közlekedhessünk, szükségünk van rá. Egyébként a humanista pszichológia egyik legjelentősebb képviselője Maslow, aki azt a piramist kitalálta. Ő maga írja azt, hogy ahhoz, hogy szabadon tudjunk közlekedni, ahhoz be kell tartanunk a közlekedési szabályokat. Vannak köztünk zenéhez értő emberek. Ahhoz, hogy valaki szabadon tudjon például zongorázni, azért meg kell tanulnia a technikáját. Különben nem megy. Hát vannak közlekedési szabályok az emberekkel való érintkezésben is. Azt is meg kell tanulni. Tehát ha felszedjük a korlátokat, ha nincs út, kijelölt útvonal, akkor összevisszaság lesz, meg karambolok lesznek. Tehát ezért nincs igaza a humanista pedagógiának, csak részben. A másik fele hiányzik. Na, két feléről majd még külön fogok szólni. Tehát erkölcsi korlátok nélkül liberális neveléshez vezet a humanista pedagógia, és a gyermek számára biztonságvesztést okoz. És emlékezzünk arra a kis történetre, amit szintén elmondtam, villamoson utazó anyuka 4 éves kisfiával. Emlékszünk rá, ugye? Nézzük meg ezt a táblázatot összefoglalásképpen, mert hogy mi a különbség a humanista nevelés és a bibliai szemléletű vagy keresztény nevelés között. A humanisták szerint a gyermek eleve jó. Mi keresztjének a Biblia alapján azt tanítjuk, hogy az emberi természet eleve romlott, eleve önző, legalábbis hajlamos a bűnre, nem ártatlan kis jószág. Benne van az önzés, benne van a bűnre való hajlam. Azután azt hirdeti a humanista nevelés, hogy szedjük fel a korlátokat. Ne akadályozzuk semmiben. Bibliai szemléletű nevelés azt mondja, hogy állítsunk fel értelmes korlátokat, és az életkorának megfelelő korlátokat. Nyilván más szabad egy 10 évesnek, mint egy 4 évesnek. Világos. Meg értelmes korlátot. Ne tiltsunk olyat, aminek a tiltása értelmetlen. Azt engedjük meg. Mondjuk a nyalókát megtiltanám, mert az árt neki. Vajon néha picit lehet, csak nem sokat. Ugye az egyik anyuka nagyon szemrehányóan nézett rá. Nem, nem. Jó, köszönöm. Nincs nyalóka. Nincs nyalóka. Jó, köszönöm. Tehát azt, ami valóban az ő érdekeit szolgálja. Na most mindkét szemlélet szerint nagyon fontos a gyermek iránti értő figyelem és szeretet tankjának a feltöltése. Tehát ebben nincs különbség. Azt hiszem, mindenki észreveszi, hogy itt nem arról van szó, hogy én a humanista pedagógiát mindenestől a papírkosárba akarom dobni, mint hasznavehetetlen. Vannak benne jó gondolatok, de hiányzik a fele, a másik oldala. A másik oldala nélkül lehet káros. Mi az, ami árt? Az árt, ha elhisszük azt, hogy ártatlan. Ha fölszedjük az erkölcsi korlátokat, és hamis és mulandó értékeket kínálunk neki, az veszélyezteti a jövőt. Nekünk is hamis és mulandó értékeket kínál a reklám. Meg az egész közélet, ami van. Úgyhogy erre vigyázzunk, és mi se aszerint éljünk, mert ez lesz döntő. A 10 parancsolat jelképes kőtáblája, de most nem magát a 10 parancsolatot szeretném idézni, hanem azt az összefoglalást, amit az ígéret földjére való bevonulás előtt adott Mózes a népnek, ott egész közel a belépéshez. Mózes 5. könyvében, a 6. fejezetben olvashatók ezek a csodálatos igék. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Amikor az Úr Jézust kérdezik, hogy melyik a legfontosabb parancsolat az összes közül, akkor ezt nevezi első és nagy parancsolatnak. De folytatódik. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, itt a nevelés, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Itt van a családi nevelés. Hát azért lefeküdni, fölkelni, legtöbbször odahaza szoktunk. Jó, évente egyszer egy héten keresztül török koppányban. Meg lehet, hogy máshol is. De legtöbbször otthon. De most a török koppány még csak meg sem szakítja ezt a lehetőséget, mert a gyerekeitekkel feküsztök le, és keltek föl. Tehát itt még ez is megvan. Tehát legyen ez természetes az életünkben, hogy Isten igéje jelen van, a teljes írás Istentől ihletett, írja Pál apostol tanítványának, Timóteusnak, és hasznos, nagyon hasznos. Mire? Tanítása, fedése, megjobbítása, az igazságban való nevelésre. Nagyon fontos ige a neveléssel kapcsolatban. Kicsit részletezve kiemelünk néhány dolgot. Tanítás. Igen, meg kell mondani neki. Meg kell mondani, hogy kell viselkedni, meg kell tanítani esetleg igét is. Emlékszem, egyik kis unokám, amikor kitört a vihar, de fölébredt éjszaka, a szülei azt vették észre, hogy azt mondogatja magában, Istentől, Istenben bízok, nem félek, Istenben bízok, nem félek. Honnan vette? a szüleitől hallotta ezt az igét. Félt, hát persze, hogy félt. Beigyekezett a félelme ellen tenni. Feddés. Hát megmondom neki, ezt nem szabad. Ma reggeli áhítatban hallottunk valamit, hogy ne! Emlékszünk rá? Nagyon határozottan. Na hát az nem a nyalókáról szólt, hanem az ítélkezésről. Hát ez se. Meg néhány dolgot. Mit látunk néha az utcán, játszótéren? Néha azt látom, neki esik az anyjának ököllel, mert nem engedi meg neki. Például azt, hogy az élelmiszer üzletben még vegyen édességet. Ne! És az ilyenért fegyelmezném a gyereket. Akár a szülei, akár a testvérei felé mutat valamilyen agressziót. Helyreigazítás. Azt jelenti, hogy meg kell mondani a jót is. És igazságban való továbbvezetés, nevelés szóval és életpéldával. Na most jön a két oldal. Hogyan kell ülni a lovon? Amikor ideértünk tegnap délután, akkor még láttam egy lovas kocsit. Volt előtte lovaglás is? Utána, a lovas kocsi után. Na most valaki fölveti a kérdést, hogy a lónak a jobb vagy a bal oldalán kell lelógatnunk a lábunkat. Hát buta kérdés, nem? Más azt kérdezi, hogy akkor most bátorítani, vagy fegyelmezni kell a gyereket. Ugyanolyan buta kérdés. Kinek van igaza? Herbartnak, vagy Spocknak? Egyiknek sincs teljesen igaza. Úgy lehet eredményesen lovagolni, hogyha az egyik lábunkat a ló bal oldalán, a másikat a jobb oldalán lógatjuk le, hajdan a gróf kisasszony ült a lovon úgy, hogy mind a két lábát ugyanazon az oldalon lógatta, mert nem volt hajlandó a hosszú szoknyát levetni. Persze az értelmesebbje lovagló nadrágot húzott, de csak a legfelvilágosultabbak tették ezt. A hosszú szoknyásoknak meg szükség volt legalább egy lovász legényre, aki segített. De hát az nem természetes. Tanítás, fegyelmezés, bátorítás. Na ez következik ebből az igéből. Ti apák, ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Intéssel azt hallottam, hogy az eredeti szöveg szerint bátorítás vagy biztatás lenne a célszerűbb. A magyar nyelvben talán éppen az iskolai intő miatt változott meg ennek a szónak a jelentés tartalma valami negatívra. Mert inteni lehet másképp is. Az a győzelem jele. Lehet így is, hajrá! Lehet így is. Ez is intés. Melyiket használjuk? Mind a kettőt. Mind a kettőt a maga helyén. És nem túlzás, azt mondom, hogy életkérdés, hogy a keresztény szülők és pedagógusok felismerjék, hogy a nevelésben egyidejűleg kell megvalósítani a tanítást, a fegyelmezést és a bátorítást, és hogy ehhez igazítsák a tevékenységüket. Persze ez csak azt tudja megtenni, aki maga is Isten igéhez igazodik. Ezért nem lesz mindig eredményes az az iskola, ahol csak a cégtáblát cserélték ki, és egyházi iskola lett belőle, hogyha a pedagógusok gondolkodása nem változik meg. Az vallásosság, vagy a csak vallásosság élő hit nélkül, a semmivel sem jobb a hitetlenségnél. Ugyanoda vezet. Nagyon a vége felé tartunk, talán szokatlanul. Itt egy imára való felszólítást szeretnék felolvasni. Ez akkor született, amikor Jeruzsálem városát földig lerombolta a babiloni hadsereg, a nép színe javát, az iparosokat, a vezetőket elhurcolták Babilonba, ott maradt a szegény nép a gyerekeikkel. Na, ezek a gyerekek akkor éhesen kóboroltak az utcákon. Jeremiás síralmaiban olvassuk ezt az imára felszólítást. Kelj föl, jajgass az éjszakában az örködés kezdetén, öntsd ki szívedet, mint a vizet az Úr színe előtt, emeld föl hozzá kezeidet gyermekeid életéért, akik elalélnak az éhségtől minden utcasarka. Azt gondolom, hogy gyermekeink jelentős része ma ebben a kis országban valóban éhezik, nem ennivalóra, hanem szeretetre, biztonság és szeretet hiányban szenved a szétesett családok romos Jeruzsálemében. Teli vagyunk szétesett családokkal. A 20. század 30-as éveiben nagyon szellemes volt Karintinak az a mondata, hogy a te gyereked, meg az én gyerekem veri a mi gyerekünket. Akkor még ez újnak számított. Ma már nagyon sok ilyen család van. Akik tanítanak iskolában, néhányan fölemelték a kezüket, meg tudják mondani, hogy hány gyerek él eredeti szüleivel. Nagyon sok a csontka családban élő gyerek, ahol csak az egyik szülő van, legtöbbször csak az anya. Néha van olyan is, hogy csak az apa, de az ritkább. De kicserélődtek közben a szülők. Hát ilyen világban élünk, és ez az ima aktuális. Hiányoznak a világos szabályok és az erkölcsi irányfény, mert anélkül kóborolnak és elalélnak a magyar társadalom sötét utcáin. Az itt tart tovább, nincs jövőnk. Ezt nagyon komolyan gondolom, hogy nincs jövőnk. Vörös Martinak egy súlyos tévedésére szeretném fölhívni a figyelmet. Azt írja szózat végén, a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, s az ember millióinak szemében gyász könny ül. Én azt hiszem, Vörös Marti téved. Észre se fogja venni a világ, hogy itt Európa közepén volt egy nép, és úgy hívták őket, hogy magyar. Eltűnik. Nem a gazdasági felemelkedés fogja megmenteni, az el se jön erkölcsi megújulás nélkül. Erkölcsi megújulás pedig csak akkor következhet bele, ha Istenhez fordulunk, ha a bálványaikat elvetjük, ha az aranyborjukat összetörjük, és az élő Istent kérjük, hogy segítsen nekünk, és vezessen tovább. Bármilyen felekezethez tartozunk is. Mit tehetünk, hogy gyermekeink ráérezzenek az élet jó ízére? Jeruzsálemet és társadalmunkat egyedül Jézus Krisztus gyógyíthatja meg. Tőle kell segítséget kérnünk, ő tehet minket is alkalmas eszközökké országa építésében. Pál apostol figyelmeztetése a hívőkhöz, Róma 12. Szánjátok oda testeket, testeteket élő és szent áldozatul. Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Ezt egy kicsit részletezzük. Életünk, azaz időnk és erőnk odaszállására van szükség. Szánjátok oda testeteket. Szánjátok oda magatokat. Azután szakítanunk el a világ értékrendjével. Ne igazodjatok e világhoz. Larry Krebnek van egy könyve, talán van, aki ismeri, az a címe, Közelebb Istenhez, fogyasztói szemlélettel, és itt egy kérdőjel van. A szerző válasza az, hogy fogyasztói szemlélettel nem lehet közelebb kerülni Istenhez. Sajnos a fogyasztói szemlélet begyűrűzik a keresztény közösségekben is, amikor azt várjuk Istentől, hogy majd ő gondoskodjék rólunk, oldja meg a problémáinkat. Gyógyítson meg, adjon több pénzt. Az igazi kereszténység ott kezdődik, amikor kimondjuk, de ha nem tenné is, mi akkor sem imádjuk a bálványokat. De Dániel három barátjának ez volt a vallomása a király előtt. A mi Istenünk ki tud szabadítani az égő tüzes kemencéből, de ha nem tenné is, mi akkor sem fogjuk imádni az aranyszobrot. Tehát radikális kereszténységre van szükség. A langymelegeket maga Jézus üzeni a laodiceai levélből, kiveti a szájából. Ez nagyon finom kifejezés, hogy kivetlek téged az én számból. Bocsánat, de valaki azt mondta, hogy az igazi radikális fordítás az, hogy kiokádlak. Istennek nincs szüksége félszívű keresztjénekre. Csak teljes szívű keresztjénekre. Az ige által megújult gondolkodással kell keresnünk az ő akaratát. És ha mi, akár szülői, akár pedagógusi mi voltunkban, valóban szeretjük az életet, szeretünk élni, mert élni jó, ilyen szép környezetben még jobban élvezzük, az eső még fel is frissítette a levegőt, és szeretjük az életet, de azért elsősorban meg kapcsolatunk van az élet forrásával, Istennel, akkor megmutathatjuk a gyermekeinknek is a forráshoz vezető utat. Én itt hirtelen abba hagyom,